Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a második fejezetben, eképpen. Ha annak okáját helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vívén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt az ige részt, Köszönjük, hogy arra figyelmeztet és arra emlékeztet, hogy te milyen vagy, hogy te kicsoda vagy. Köszönjük azt, hogy benne ott találtatik a te egész életed és az indulat, ami benned volt. Köszönjük azt, hogy elmondod, hogy Istennel egyenlő lévén nem tekintetted zsákmánynak, s úgy jöttél el ide közénk, hogy megválts bennünket. Urunk, azt mondtad el, hogy az ige hirdetés bolondság, bolondság-e világban, de mégis tetszett neked, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsd a hívőket. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ne tekints a mi bűneinkre, kérünk, bocsásd meg azokat. Kérünk, hogy a te áldozatodért cselekedj velünk kegyelmesen most is. És add nekünk a te szent lelkedet és a te ígédet, hogy érthessünk téged igazán. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, úgy, amint írva van Máté evangéliumában. Máté evangélium a 17. fejezetében, a 14. verstől a 23. versig éppen. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdve esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek azon az órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondanékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a műtárnak, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elméne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Mikor pedig Galileában jártak, mondta nekik Jézus, az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de harmadnapon föltámad, és felettén megszomorodának. Isten és emberek egymáshoz való viszonyát sokan igyekeztek már megfogalmazni. Sokan próbálkoztak már azzal, hogy valami módon megfogják azt, hogy kicsoda számunkra az Isten, kicsoda az ember számára az Isten, és milyen az Isten. És legtöbben az elmúlt századokban, ahogyan próbálkoztak, csak a szívük fájdalmát tudták kifejezni, és ennek aztán ilyen következményei lettek, hogy azt mondták, az Isten messze van, vagy azt mondták, nincs is Isten. Ismerjük ezeket a gondolatokat, ugye ez volt a deizmus, az előző évszázadokban, és mostanság pedig ezt hívják úgy, hogy ateizmus. Nincs is Isten, nincs, akiben hinnünk kellene. Szeretném leszögezni azt, hogy ezek a mondatok Istenről nem a Szentírás alapján keletkeztek, hanem az emberek a maguk körül lévő világot szemlélték. Találkoztak a szenvedéssel, a nyomorúsággal, a halálnak a fájdalmaival, és ezeket összegezve mondták azt, ha van is Isten, akkor vagy nagyon messze van, vagy pedig nem is létezik. És aztán van olyan, aki elmegy odáig, hogy ha van Isten, és ezeket tűri, amik vannak, akkor azt kell kimondani, hogy gonosz ez az Isten. Sőt, szó szerint így hangzik el, ha van Isten, akkor az ördögnek kell lennie, mert tűri mindazt, ami ebben a világban van. Keresték ezek az emberek az Istent, de nem találták meg. És számunkra a Szentírás azért adatott, Mert Isten ebben jelenti ki magát, hogy ő valójában kicsoda, és hogy mit kell tartanunk felőle. Az ateizmus a mai napig dúl. Nem kell bemutatni a hatásait. Teljesen tisztában vagyunk vele, hogy ha nem itt ülnénk a templomban, hanem kimennénk az utcára, akkor az emberek nagy százaléka így van ezzel, nincs is Isten. A mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy Isten mit állít magáról, hogy neki milyen viszonya van az emberhez. Így foglalja össze a Szentírás, Isten szereti a világot. Isten viszonya a világhoz az, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A felolvasott igerész két külön álló igerésznek tűnik, azonban belekapcsolódik több történet egymás utániságába. Ezek a történetek nagyon-nagyon összekapcsolódnak. Az előtte lévő igerész, mielőtt ez a gyógyítási történet megtörténik, Jézus Krisztusnak a megdicsőlés hegyén való ott léte. Tudjuk azt, hogy Jézus fölmegy a hegyre, és tanítványai közül csak hármat visz magával, Jakabot, Jánost és Pétert. A többiek pedig lent maradnak. És mi alatt fönt van Jézus a hegyen, és megtörténik az a csoda, hogy a mennyország lejön, és olyan nyilvánvaló módon megjelenik Jézusnak a dicsősége, miközben fönn a hegyen ez történik, lent a völgyben egy nyomorult ember hozza a fiát. Hozza azért a tanítványokhoz, hogy meggyógyítsák őt. És ha végig gondoljuk azt, hogy ez a történet már azután van, hogy Jézus felhatalmazta a tanítványait, és kiküldte őket szerte Izraelbe, és azt olvassuk, hogy hatalmat adott nekik arra, hogy menjenek és betegségeket gyógyítsanak, és ördögöket üzzenek. És azt is megírja, hogy leprásokat gyógyíthattak, sőt, halottakat is támaszthattak. Oly hatalmat adott nekik Jézus. Akkor nem meglepő dolog az, hogy ez az ember, hát ha Jézus nem is találja, de oda megy a tanítványokhoz. Hiszen a tanítványok is hatalmat kaptak mindezekre. És ez az egész történet mégis ott csúcsosodik ki, hogy nem sikerül meggyógyítani ezt az embert, ezt a fiút. Egy nagyon nehéz pillanata ez a tanítványoknak, hogy valami olyannal találkoznak, amire bár elvileg meg lenne a hatalmuk, mégsem tudják megtenni. És azt látjuk, hogy Jézus lejön a hegyről, a megdicsőülés hegyéről, és meggyógyítja ezt az embert. Amikor megtörténik a gyógyítás, akkor a Szentírás egy másik helyen azt írja, hogy a sokaság, aki ott van, elámelkodnak az Isten nagyságos dolgain. És egy pillanatra itt szeretnék megállni, hogy történik egy ördögűzés, egy csoda, egy gyógyítás, és akik látják ezt, elálmélkodnak az Isten nagyságos dolgain. Jézusban azt látják, hogy itt van az Isten nagysága. És itt van igénynek az egyik üzenete, ahogyan Péter is nyilatkozik a megdicsőülés hegyéről. Azt mondja 2 Péter 1.16-18-ban, hogy nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség így szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. Péter apostol beszámol arról, hogy mi az, amit láttak a hegyen, a megdicsőülés hegyén. Azt mondja, láttuk Jézusnak a nagyságát. Láttuk Jézusnak a nagyságát. És ez csak ennek a három elkülönített tanítványnak volt a része, hogy láttuk Jézus nagyságát. És ebben a történetben, amit felolvastam, azt látjuk, hogy Isten úgy döntött, hogy nem csak három kiválasztott tanítványának adja részéül, hogy lássák Isten nagyságát Jézus Krisztusban, hanem lejön a fiú a völgybe, hogy láthassa mindenki. Micsoda kontraszt! Lejön a dicsőség hegyéről, a megdicsőülés hegyéről, ott, ahol a menny leszáll a földre, ahol megnyílik az ég, és ott van Mózes és Illés, és lejön a földre, lejön a, egészen le a völgybe, ahol egy ördögtől megszállott embert és az édesapját kell meggyógyítani. És Isten olyan nyilvánvalóvá teszi az ő igéjébe, hogy nem akarja, hogy egyetlen ember is hiával legyen annak, hogy láthassa Jézusnak a dicsőségét. Hogy láthassa és tapasztalhassa Jézusnak a nagyságát. Mi a viszonya? Hogyan nyilatkozik Isten? Hogy mi a viszonya neki az emberhez? Az a viszonya, hogy nem hagyja magára. Az a viszonya, hogy elküldi le a fiát. Egészen le. Minden mélységbe. Minden nyomorúságba. Le a szürke hétköznapokba. Le a tehetetlenségek közé. Le oda, ahol az ember van. A mennyből, a dicsőségből le. Ez az Isten viszonya az emberhez. Hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Akik ezen a világon szemlélődnek, és az alapján akarják meghatározni Isten és ember viszonyát, tudomásul kell venni, hogy nem találják meg az Istent. Nem látják meg az Istent. Mert az ördög munkájával szembesülnek szüntelen. Tudni kell azt, és látni kell azt, hogy ezen a földön, mert az ember föllázadt az Isten uralma ellen, ezért ezen a földön az ördög jár szerte, és uralkodik, és cselekszi a maga dolgait, és építkezik, és sereget gyűjt, és a bűnnel fogva tart, és uralmat vett az embereken. És aki csak ezt nézi, az valóban azt tudja elmondani, hogy az ördög munkája nyomán nem szép, nem épületes, nem a szeretetnek megnyilvánulásai, hanem fájdalmas. És aki csak az ördög munkáit látja, csak azt tudja elmondani, hogy hiányzik az Isten. Hiányzik az Isten hatalma, hiányzik a munkálkodása. Hol az Isten? És ez az egyik örömhír, amit olyan jó volna magunkkal vinni, a szívünkbe zárni, hogy az életem minden fájdalmára, ha körülnézek, ha a dolgaimat látom, és nem látom benne az Istent, ha csak azt látom, hogy hol van, hogy van-e, olyan jó volna magunkkal vinni azt az örömhírt, amit elmond ez az ige számunkra, hogy Isten leküldte a mennyből a fiát, hogy egy se legyen közöttünk olyan, aki nélküle él. Jézust azért küldi le, hogy ne csak az ördög munkáját láthassuk magunk körül, hanem a szemünket rá emeljük Jézusra, ahogyan a megdicsőülés hegyén mondja Isten, hogy őt hallgassátok. Ahogyan leírja a Szentírás, hogy egyedül Jézust látták. Hogy legyen nekünk is ebben részünk, hogy lássuk őt. Leküldi Jézust, hogy megismerjük őt és bízzunk benne. Leküldi a kényelemből a szegénységbe, a dicsőségből a megvetettségbe. És Jézus lejön. Lejön a mennyből, lejön a megdicsőülés helyéből, és lejön az igéjével mind a mai napig, meg annyiszor hozzánk is. Ma hozzánk jön. Mit talált akkor Jézus lent? Mit talált az emberek között? Azt olvassuk, hogy ahogy hozzá megy ez az ember, és Elmondja neki, hogy mi történt. Elvittem a tanítványaidhoz a fiamat, és nem tudták meggyógyítani. Jézus egy nagyon furcsa mondatot mond el. Nem túl gyakran hallunk ilyet tőle. Azt mondja, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig szenvedlek még titeket? Meddig leszek még veletek? Nagyon különös mondatok. Mi az, amit talált itt Jézus? Számára nem csak annyi történt, hogy jött egy ember, aki hozta a fiát, az ördögtől megszállottat, és a tanítványai tehetetlenek voltak ebben az ügyben, hanem mást lát. Látja azt, hogy a tanítványai hitetlenségből nem tudták meggyógyítani. Utána, amikor beszélgetnek, Jézus azt mondja, hitetlenségetek miatt történt így. Látja a tanítványokat, azonnal tudja, hogy hitetlenek voltak. És olvasunk az apáról is, róla is kiderül, hogy ő hogyan ment oda. Azt mondja Jézusnak a szükség idején, hogy ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, könyörülve rajtunk. És Jézus válaszol neki, azt mondja, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Jézus ennyit válaszol ennek az apának, kérd tőlem hittel, és akkor meg lesz. És itt hangzik el ennek az embernek a szájáról az könyvhullatással, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ebben a történetben egy újabb szereplő árulja el azt, hogy hitetlen volt. Ott az apa, aki hitetlen. Ott vannak a tanítványok, akik hitetlenek. És ott van a fiú, akit gyötörtetik az ördögtől, akiről így beszél a Szentírás, hogy kegyetlenül szenved, hogy gyötri az ördög, azt mondja, hogy kicsavarja a tagjait és rángatózik görcsösen, hogy torza tekintete és teljes tehetetlenség az, ami körülveszi. Jézus lemegy a völgybe, az emberek közé, és az emberek így fogadják. Csupa hitetlenség. Hitetlenség itt, hitetlenség ott. Bárhova megy, még a tanítványai is hitetlenkednek. És látunk még egy sokaságot Jézus körül, akik jönnek és tódulnak. És olyan nyilvánvaló, hogy miért jönnek. Várják a csodát. Megemlékeztem arról, hogy egy alkalommal történt egy felmérés, amikor azt mérték föl, hogy az emberek hogyan szeretnek lenni. És az derült ki, hogy ha valami történés van, akkor az emberek nagy többsége nem főszereplő akar lenni benne, hanem csak kívülről teljesen veszélytelenül szemlélni szeretné az eseményeket. Olyan nyilvánvaló ez, hiszen hogyha valami lehetőség van, ha valakit fölhívnak a színpadra, hogy tessék, álljon ki, legyen részt valamilyen kísérlete, akkor nagyon ritka az, hogy valaki önként jelentkezik. Külön bátorság kell hozzá. És mi magunk is olyanok vagyunk, hogy inkább szemlélni szeretjük az eseményeket, semmint hogy részesei legyünk. Mert az veszélyes is lehet. És azt látjuk, hogy jön a sokaság, tódul, és úgy jön, mint akik csodát akarnak látni. Nem csoda részesei akarnak lenni, nem úgy vannak ott, hogy Jézushoz azért jönnek, hogy Uram, rajtam könyörülj, velem tegyél valamit, hanem úgy jönnek, hogy lássuk, mit fog csinálni. Mint egy szórakoztatás. Lássuk, mi történik. Legyen valami beszéd témánk. Nézzünk valamit, lássunk valamit Jézustól. És olyan egyértelmű, hogy ez a sokaság nem akar változni. Nem akarja azt, hogy Jézus, hozzád jöttem, mert nekem van szükségem rád. Sőt, a sokaság éppen úgy van vele, hogy különösebben nincs szükségünk. Lássunk valamit Jézustól, valami csodát. És megint csak azt látjuk, hogy hitetlenség itt is, ott is, amott is. Nem új keletű dolog ez. És nem is meglepő Jézus számára, hogy ezzel találkozik. És ekkor elmondja ezt a mondatot, amit az imént idéztem, hogy hitetlen és elfajult nemzetség. Nem magától mondja ezt, hanem az Ószövetségből idézi. Mózes énekéből. És látnunk kell azt, hogy amikor kimondja ezt a mondatot, akkor valamit summáz. Valamit jelez vele. Minden írástudó ember, aki ismerte az írásokat, tudta azt, hogy amikor ez a mondat elhangzik, akkor annak mi a jelentősége. Hogy ez valaminek egy pecsétje. Az Ószövetségben azt hangzik el, hogy Isten kősziklaként, hűségesen cselekedve, tökéletesen és igazságosan bánt a népével. És azt mondja, hogy nem volt család, de a népe, akivel úgy bánt, hogy mint akivel puszta földön és sivatagban talált rá, körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, és vezette őket, mint sasa fiókáit, vigyázva. Akivel így bánt, az a nép elfordult tőle. Elmondja azt, hogy a népet a föld magaslatain járatta, hogy gondoskodásából mézet adott a sziklából, vizet adott a sziklából, hogy mindenféle gazdagsággal elhalmozta őket, és sorolja. És olyan nyilvánvaló, hogy roskadozott Izrael népe Istennek ajándékától minden szükségét betöltötte Isten. És azt mondja, hogy minden áldás, minden gyengéd, féltűn szeretés, minden figyelmesség Isten részéről oda jut, hogy azt mondja, hogy meghisztál, és elhagytad az Istent. Megvetetted azt, aki jól bánt veled. És így folytatja Izraelről szólva, hogy onnantól kezdve elkezdtek új isteneket, bálványokat tisztelni. Ördögnek áldoztak, és az Urat elfelejtették. Látta ezt az Úr, és megutálta az útjaikat, és elrejtette az orcáját előlük. És így összegzi, ezt az állapotot összegzi, hogy elzüldött, elfajult, hitetlen nemzetség. Amikor Jézus azt mondja a hitetlenségben lévő embernek, hogy elfajult és elzüldött nemzetség, hitetlen nemzetség, akkor azt mondja el, hogy Isten megbizonyította annyi áldását, és mégis elfordult. Hogy oly sok jót adott, és mégis hűtlenné vált. És azt mondja ki, hogy a hitetlenség nem csak úgy van, hanem a hitetlenség lázadás, a hitetlenség a jóra való válasza a népnek. Isten jóságára való válasz. Amikor arról van szó, hogy a népünk hitetlen, hogy az ateizmus itt van az utcákon, hogy szerte azt mondják, hogy nincs Isten, amikor fennel hirdetik úton útfélen az evolúciót, nincs teremtő Isten, ugyan minek is nincs szükség rá, akkor tudomásunk kell venni, hogy ez nem csak úgy van, hanem ez a nép elhagyta az Istent. Az ateizmus azt jelenti, elhagyta az Istent. És ennek következményeként van az, hogy a nép elfajul, hogy a nép elzümlik, és tanácsvesztett lesz. Nem csak a népre igaz, minden személyre is igaz, hogy elfajul, hogy elzümlik, és tanácsvesztett lesz, tanácstalan lesz. Testvér, nézd meg az életedet. Ha ezek igazak rád, tudd meg, azért van, mert elfordultál az Istentől. Mert elhagytad az Istent. A lélek építkezése, a léleknek a fonnyadozása, az ide-oda rángatottsága, az ördögi tettek és dolgok, a hitetlenség, mind annak a jele, hogy egy megcsontosult bűn állapotban van az ember. Ez nem csak úgy van, hanem ez az állapot Isten elleni lázadás állapota. És Jézus, aki eljött erre a földre és találkozott ezzel, azt kérdezi, hogy meddig? Meddig még? Meddig szenvedlek még titeket? Meddig? Meddig leszek még veletek? És ezek a kérdések talán úgy hangoznak, hogy Jézus türelmetlen. Valójában pedig arról van szó, hogy Jézus feltárja, hogy ő hogyan érez mindezek között. Jézus elmondja, hogy mit gondol akkor, amikor mi hitetlenkedünk. Azt mondja, hogy én szenvedek attól, hogy te hitetlen vagy. Én szenvedek attól, nekem fáj a hitetlenséged. Fáj a hitetlenség. A tiéd is, és ennek a népnek a hitetlensége is. Jézusnak fáj. Fáj az, ami itt történik. Fáj az, ami történik ebben az országban. Fáj a gyülekezetünk hitetlensége. Fáj az, hogy kételkedve kérünk, és ezért nem kapunk semmit. Fáj a hűtlenség, fáj az ígéreteink semmibevétele, fáj a szavunknak ürességei, fáj az álhatatlanságunk. Jézusnak fáj. Fáj az, hogy úgy látja az övéit, hogy elfonnyadnak, hogy elsorvadnak. Fáj számára az, hogy nincs öröm, hogy nincs megelégedettség. Fáj az, hogy szűkölködünk a szeretetben, és koldusai vagyunk. Jézusnak fáj a lélek minden betegsége. Fáj, hogy a bűn öldösi az ember lelkét és testét. És olyan nyilvánvaló, hogy az beteg, akit szeret. Olyan nyilvánvaló, hogy csak annak fáj a mi állapotunk, aki szeret bennünket. Nem tudom, hogy gondolkodtál-e már, testvérem, azon, hogy az, aki te vagy, ahogyan te viszonyulsz az Istenhez, az számára jelent valamit. És hogy örvendezik, valahányszor hozzáfordulsz. Valahányszor hiszel benne. Valahányszor hittel segítségül hívod. Hogy örülj neki. Azt mondja, hogy nagy öröm van a mennyben, minden bűnös megtérésén. Hogy valahányszor a bűnödet megvallod, Isten örvendezik az angyalaival a mennyben. És valahányszor kételkedünk. Jézus nem hagyja érintetlenül, hanem fáj neki. És azt olvassuk, hogy Jézus, ahogy elmondja ezt, és mégis meggyógyítja ezt a nyomorult embert, utána olyan szervesen kapcsolódik az a mondat, amit elmond, hogy az ember fiának emberek kezébe kell adatnia, megölik őt, de harmadapon feltámad. Jézus újra megérti, újra megerősödik benne, és levonja azt a következtetést, hogy így kell lennie az ember fiának, meg kell halnia. Mert azt látja, hogy itt járva kelve a földön, ahogyan gyógyít, hiába látja az ember a csodáit, hiába látja a tetteit, ez a hatalom nem elég arra, hogy az embernek a szíve változzon. A csodák véghez vitele, a nagy szabadítások, a nyomorúságból való kimentések nem elegendőek ahhoz, hogy visszavezesse az embert az Atyához. A puszta hatalom nem elég arra, hogy az ember lázadása és hitetlensége szeretetté, hitté és engedelmességé változzon. A helyzet az, hogy puszta hatalom az emberiség bűn problémáját nem tudja megoldani. Puszta hatalom nem tudja bevezetni az embert Isten országába. Miért? Azért, mert a hatalom mindig úgy jelentkezik az ellenálló akarattal szemben, hogy erőszak. Ha én elleme állok a hatalomnak, akkor mindig úgy fogom érzékelni, hogy erőszak. És ezért mindig lázadást fog szülni. Puszta hatalom az ember lázadását nem tudja legyőzni. Isten ellen való lázadásunkat Jézus hatalma nem tudja pusztán legyőzni. És ezért levonja a következtetést. Hiába mutatja meg a hatalmát, hiába mutatja meg a nagyságát. Ez nem tudja legyőzni az embert. Egyetlen egy dolog győzi le az embert, a szeretete. És ezért azt mondja, az ember fiának el kell menni a keresztre, és meg kell halnia az emberért, mert más nem győz meg. A kereszt nem más, mint Jézus totális gyengesége. Az oda vezető út végig ki van kövezve azzal, hogy letette a hatalmát. És azt látjuk, hogy bármit tehetnek vele. Úgy látjuk Jézust, hogy következmény nélkül megköbdöshetik, megostorozhatják, kínoszhatják, kicsúfolhatják. Következmény nélkül. Mert Jézus egészen leteszi a hatalmát. Azt mondja, hogy engedelmes, mint halálig. És a kereszt lesz az, ami a bűnért elégtétel lesz. Ami elég lesz megtörni a bűnuralmat. Elég lesz kiváltani az embert az ördög uralmából. A kereszt lesz az a hely, ahol az ember a szeretetet találja. A kereszt lesz az a hely, ahol az áldozat miatt Isten, aki oda megy, új szívet ad. És Jézus ezt látja meg, hogy a megváltónak emberek kezére kell jutnia, és meg kell halnia. És ez annyit jelent, azt mondja el, így mondja az 1 Korintus 1.18 és 25. vers, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. És azt mondja el, hogy ez a bolondság, ami a kereszt, bölcsebb az embereknél. És az Istennek erőtlensége, ami a kereszt, erősebb az embereknél. Mit mond el ez az egész? Jézus azt látja meg az emberek között járva, hogy az ember menthetetlen, hogy a bűn uralma elsokasodott és megsokasodott, és a hitetlenség megkeményedett. És ezen egyetlen egy dolog tud csak változtatni. Az, amikor az ember tökéletesen meglátja azt, hogy Jézus szereti. Ezért mindenkit, akit szeret, oda hívja a kereszthez. Olyan egyszerű dolognak tűnik, olyan bolond dolognak tűnik, hogy amikor megvallod a bűneidet a keresztnél, egy forrás fakad. Hogy amikor elmondod Jézusnak a keresztnél a dolgaidat, és azt leteszed, akkor ott új élet fakad. Olyan félelmetes, hogy aki a szeretetre és az Isten valóságos jellemére kíváncsi, annak a keresztül kell foglalkoznia. Ha nem tudod még, ha nem tapasztaltad még a kereszt erejét az életedbe, akkor kérd az Istent. Kérd, hogy Uram, beszélj nekem arról, aki te vagy. Könyörülj rajtam, hogy ne csak halljam a szót, hanem a kereszt erejével is élhessek. Aki enélkül van,
nem értette meg az Isten szeretetét. És aki enélkül van, azért szűkölködik. Minden hitetlenkedésünk emiatt van, mert az Isten szeretetét nem értjük. Isten könyörüljön rajtunk, és áldja meg ezt a gyülekezetet, hogy naponként oda tudjunk menni az ő keresztjéhez, és hogy a keresztnek titkát naponként egyre inkább felfejthesse előttünk. Úgy legyen. Amen. Úgy Jézus, arról beszélsz nekünk, hogy nincs új élet a kereszttel való találkozás nélkül. Arról beszélsz nekünk, hogy nincs változás, igazi, lényeges, alapvető és mindent átjáró változás, halálból életre átváltozás nincs anélkül, hogy veled találkoznánk a keresztnél. És aki ezt megélte, mind arról tesz bizonyságot, hogy úgy van. Ott jártam, és ott vétetett el a bűn. Ott jártam, és ott hajolt le hozzám az Isten. Hozzám, aki egészen bűnös vagyok. Úrunk, olyan sokan megyünk úgy a kereszthez, és hozzád magadhoz, úgy Jézus Krisztus, hogy azt kérjük, hogy változtass a körülményeinken. És olyan kevesen jutnak arra a bölcsességre, hogy már azt tudják kérni, hogy Uram, először rajtam, a szívemen változtass. Először a gonosz gondolataimon változtass. Hiszen a szívből származnak mind a gonoszságok. Uram, nekem van szükségem változásra. Annyian várjuk szerte a változást. A családunk körébe, a viszonyaink körébe, az országunk körébe. Pedig változni nekünk kell. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ahogyan mutattad, hogy lejössz a megdicsőülés hegyéről közénk, úgy igaz ez, hogy a mennyből jöttél le ide a földre. Köszönjük, hogy nem vetsz meg senkit se közülünk, hiszen pont azt mondtad el, hogy a menny nagy dicsőségéből a szegénység nagy mélységébe jöttél, és a nyomorúság teljes mélységébe. Köszönjük azt, hogy nincs egy se olyan közöttünk, akinek olyan nagy volna a nyomorúsága, hogy oda már ne akarnál leereszkedni. Köszönjük, hogy nincs egy se közöttünk, akinek olyan nagy volna a bűne, hogy azért a te áldozatod ne volna elég. Úr Jézus, így jövünk mindahányan lélekbe a kereszthez. Köszönjük azt, hogy a titkot te fejted meg nekünk. És a te nagy ajándékod, amikor a lelkeddel beszélsz, egyenként velünk, arról, amit te tettél. Úrunk, sokan vannak, és talán a mi szívünk is lázadozott az ellen, hogy miért vagy olyan gyenge, hogy miért tűnsz olyan erőtlennek, hogy hol a hatalmad, hogy merre vagy. És te ma is azt hirdeted, hogy nem látványos csodák, amiket terveztél, hanem csendes, szívbéli csodák.